a csodálkozás, ami szintén a szemlélődésnek fontos része, amikor nem irányítani akarom a dolgokat, hanem befogadni, rácsodálkozni, és örülni annak, hogy van. Mindannyian tudtatok csodálkozni, amikor gyerekek voltatok. Rácsodálkoztatok a kavicsra, a virágra, a méhecskére, a hullámokra, és fantasztikus, milyen jó. És nem akartátok azonnal átalakítani, csak befogadni, és örülni neki. Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, mondja Jézus, nem mentek be az Isten országába. A csodálkozás kitűnő módja a spirituális növekedésnek. Természetesen csak akkor, ha hitetlenkedésünk túllép a puszta kételkedésen vagy negativitáson, lehet úgy is csodálkozni, hogy folyamatosan kételkedünk és hitetlenkedünk. A skolasztikus filozófia virágkorában a kérdések módszeres felvetése teret nyújtott a csodálkozásnak, és bátorította a spirituális kíváncsiságot. Kérdeztek, és kérdésekre válaszoltak. Napjainkra, túl a reformáción és a felvilágosodáson, a tudományos világnézeten a csodálkozásból átléptünk a válaszadásra. Lehetőleg biztos válaszokat, és lehetőleg mindenre választ várunk. És azok a szekták sikeresek, amelyek pontosan tudják a választ. Mindenre megadják a választ. Ha ezt csinálod, ha így csinálod, akkor te ide fogsz kerülni. Nem kell csodálkozni, nem kell szemlélni. Csak a választ elhinni. Ez a jelenség napjainkban a fundamentalizmusban érte el a tetőfokát, amely szinte az összes vallásban megtalálható. Ellenállva a kéte és a negativizmus kísértésének, jó lenne újra leülni és megtanulni, kérdéseket feltenni és rácsodálkozni a válaszokra. Nem azonnal megcáfolni. Hát, ha igaza van. Hát, ha ő is ismeri az igazság egy részét. A szeretet valamilyen formájának meg kell előzni a megismerést. Aki szeret engem, azt atyám is szeretni fogja, szeretni fogom őt én is, és kinyilatkoztatom magamat neki. Ezért lehetséges az, hogy kis Szent Teréz, aki nem végezte el az általános iskolát sem, egyházdoktor lett. Sokkal többet tudott a Szent Háromságról és Jézusról, mint a teológusok. Mert szerette nagyon Jézust, szenvedélyesen szerette, és Jézus kinyilatkoztatta magát neki. Ugyanúgy, ahogy szereted a másikat, és megnyílik. Föltárja a személyes titkait. A szeretetnek mindegyikünk megnyílik, ha az tiszta. És nem manipulatív. Az már nem szeretet. És Istennel is így van. Először szeresd. Ízítsd el a szívedben a szeretetet, és meg fogod érteni, amennyit neked belőle meg kell érteni. Annyit föl fog tárni. Nem az egészet. Vajon igaz? Ez a legfontosabb kérdés. Nem pedig az, hogy az illető a mi oldalunkon áll, vagy hozzánk tartozik el. Ha igaz, amit mond, akkor az a Szentlélektől való, aki az igazság lelke, mondja Akvinói Szent Tamás. Elmered hinni, hogy a másik oldalon is lehet igazság? Századokig nem hittük el, hogy a protestánsoknak igaza van. Inkább fegyvert fogtunk, és írtottuk egymást. Ők se hitték el, hogy nekünk azunk van. Az igazság nevében bűnt bőre halmoztunk, Isten nevében. Elfelejtettünk szeretni. Ha valóban egyetlen Isten van, akkor ez az egyetlen Isten áttör minden koron és kultúrán. És éppen az egy Isten hívőknek kellene először felismerniük, hogy az igazság egy. akárki mondja, az akkor is igaz, hogyha az igazságot mondja ki. De ezt nem engedjük meg annak, aki nem a mi oldalunkon áll. Az csak hazudhat. És vesztesek vagyunk. Félünk ezektől a gondolatoktól, mert a saját életünkben a saját vallásunk inkább törzsi vallás, mint átalakító. Erősíti a csoportot. Erről szól a vallásosságunk sokszor. Inkább akarunk egy olyan Istenhez tartozni, akit olyan kicsire farigcsálunk, mint mi magunk vagyunk. Mert inkább ezt szeretnénk, mint felnőni az ő nagyságához, szeretetének egyetemességéhez, aki megengedi, hogy a másiknak is igaza legyen, ne csak a katolikusoknak. Bele sem merünk gondolni. Aki állandó jelenlét. Ezt azok ismerik fel, akik bemennek lépni a mezítelen mostba, Isten jelenlétébe, és ott találhatunk rá a békességre, a csendre, a nyugalomra, és így le tudjuk állítani az ítélkezés bennünk zajló játszmáját. Az értelem nem minden. A tudományos világnézet és az ész Isten ítése után vagyunk, vagy annak a korában vagyunk. Mindent az értelmesre teszünk fel. Ami racionális, arra igent mondunk. Ami észszerű, ami nem racionális, arra azt mondjuk, hogy észszerűtlen, irracionális. Pedig a racionálissal szemben nem az irracionális áll, nem szembe, hanem mellette a kegyelem, amelyik képes olyan dolgokra, ami nem észszerű. Az ellenség szeretete nem racionális dolog. És mégis benne van az evangéliumban. És nem is irracionális ez a kegyelem, hogy én szeretem az ellenségemet, mert követem Krisztust. Igen, az elme szükséges, de nem képes mindent megtenni. Szükségünk van a testünkre is, az érzelmeinkre is, a szívünkre is, a fülünkre is, a szemünkre is, az ízlésünkre is, a lelkünkre is. Igen, az elme képes megkülönböztetni a jobbot a baltól, de nem tud érzékelni olyan dolgokat, mint a szeretet, az örökké valóság, a félelem, a teljesség, a misztérium vagy Isten. Igen, az elme a barátunk, de amikor rögeszmévé válik, rögeszmések leszünk, vagy kényszeresek, akkor az elme a legveszélyesebb ellenségünk lesz. Fontos a racionalitás, az elme irányítása, de újra egyenrangú teret kell adni az imának, a meditációnak és a szemlélődésnek. Mint annak idején, amikor a filozófia még a teológia szolgálólánya volt, hogy más részeink is lássanak, hogy más dolgokat is lássunk, újra alkalmazzuk a racionalitásunkat, de nem úrként, hanem szolgaként. A filozófia, a teológia szolgálólánya, ezt vallották a középkorban. Az értelmünkkel el tudtunk jutni nagyon messze a világegyetem megismerésében, a misztérium megismerésében, de ahhoz, hogy még tovább jussunk, a hit, a értelemnek át kellett adni a helyet a hitnek. Azt az értelmünkkel fel tudjuk fogni, hogy van Isten. A világ mindenségből bárki következtethet rá. De hogy ki az Isten és milyen az Isten, az már a hitnek a titka. Az már nem az értelemé. Akkor sem, ha a hit titkát megpróbáljuk értelmesen megfogalmazni. Csak szolga. Nem lehet úr mindenek fölött az értelem. A megtérés és a misztika mellett nagyon fontos a spiritualitásban való megmaradáshoz. 4 óra elmúlt. Ha, szeretem, ha nem vagyok olyan racionális. Szóval a nemes lelkűség. Így járok, ha figyeltek. Nem bírom abba hagyni. A nemes lelkűség is nagyon fontos. Jézus példát ad a nemes lelkűségre a Getszemáni kertben. Egy magasabb cél érdekébe elhordozza a feszültséget, még ha vérrel verejtékezik is. Az emberiség megváltásának a szükségességét a saját vágyai alá vagy fölé rendeli. Ez a nemes lelkűség, amikor jobban szeretem magamnál a másikat, és az ebből fakadó feszültséget elhordozom. Nála is összekapcsolódott a szenvedés és a hit, és mindannyiunk életében vannak Getszemáni kertek. Amikor el kell hordoznunk a feszültséget, ha hűségesek akarunk maradni a házastársunkhoz, a családunkhoz, a hivatásunkhoz, és nem tudjuk megoldani a helyzetet. Csak rábízhatjuk magunkat az Atya akaratára. Úgy tűnik szükségszerű összefüggés van a feszültség elhordozása, a vérelverítékezés és a hűség között. És a feszültséget szeretetből kell elhordoznunk. A szeretetből elhordozott feszültség által lehetőségünk nyílik arra, hogy a sérelmet megbocsátássá, a haragot együttérzéssé, a gyűlöletet pedig szeretetté változtassuk. Mindannyiunk élete befejezetlen szimfónia, és ezt a feszültséget el kell hordozni. Ez az a misztika, amire ma nagyon nagy szükségünk van. Az őszinteség. Annyira vagy beteg, mint a legbetegebb titkaid, az Anonim Alkoholisták 12 lépéses programjából van ez a mondat. Olyan, annyira vagy beteg, amennyire a legbeteg, mint a legbetegebb titkaid. Vállalnunk kell a gyengeségeinket, hogy miután vétkeztünk, belépjünk abba a térbe, ahol Isten segíthet rajtunk. Akkor kezdődik a gyógyulás egy alkoholista életében, amikor kimeri mondani, hogy József vagyok és alkoholista. Már nem hazudik. Ekkor kap teret a kegyelem. Addig, amíg mellé beszélünk, hazudunk, nincs gyógyulás. Csak futjuk a köröket.
Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.